Kiderült, hogy a Z-generációval senki sem akar dolgozni.
Postanyítás vállalkozóként megéri postát nyitni?
Vagy fizetsz, vagy vársz a rendelésedre a DoorDash új rendszerében.
Sziasztok, van már gyors, rövid hírem információ. Egyrészt keresek az év legjobb marketingesét, vagy nem az év, Magyarország legjobb marketingesét, aztán majd meglátjuk, hogy évente megrendezzük ezt a versenyt. YouTube-on lesz majd nézhető, még lehet jelentkezni, bár ki tudja, szerintem elég hamar betelnek a helyek, és a YouTube-on fogjuk ezt egy ilyen vetélkedő keretében levezényelni, izgalmas többrészes sorozat lesz, kiesések, feladatok, mindenki nyer vele, én ezt írtam még a bevezetőbe is, a beharangozóban, minner.hu fent van, meg belinkeljük. Valójában a résztvevők ugye ismertek lehetnek, megmutathatják, hogy mennyire jól értenek a marketinghez, ez kreatív pályázat, most hát kreatív verseny. Ugye a nézők azok nyerhetnek vele, mert hát szerintem nagyon sokat fognak tanulni a példákból, hát meg ugye mi is, bár azt nem írtam lehet, hogy bele, de hogy ugye mi is, hát ugye nézők lesznek. Szóval kövessétek a YouTube csatornánkat, hogy lássátok majd ezeket a részeket és a marketing versenyünknek az eredményét. Ami újítás lesz majd a jövő héttől, hogy lesz könyvajánlónk majd a hírszemlénkbe. A hírszemlének az utolsó híre után lesz egy kis blokk, ahol jó kis könyvajánlóink lesznek, méghozzá Pallas Athénée könyvkiadóval együtt működünk, izgalmas könyveket hozunk, amelyekről még lehet, hogy nem hallottál, de hasznos lehet a vállalkozásodban, vagy a magánéletedben, mert majd meglátod, hogy erről is fogunk majd beszélni. Én bele is vágnék a mostani hírszemlébe. Az első hírünk, hogy posta nyitás vajon megéri-e vállalkozóként, egyáltalán saját postának van-e értelme, meg hogy van-e ennek piaca, meg hogy ez most mi ez az egész. Nemrég olvastam egy hírt, hogy Nagykanizsán egy magánvállalkozó látja el a posta feladatát. Már itt már egyébként, ahogy ezt elolvastam, jött bennem, hogy most akkor ez hogy néz ki, hogy hogy most ő egy teljesen új postát nyitott, vagy csatlakozott a postához, de egyébként utóbbi. Nekem azért is volt érdekes, mert egyébként a szülővárosom, és fel is húztam a szemöldökömet, hogy ez hogy lehet. Na most, ugye korábban már volt a Magyar Falu program, ahol a kisboltok rengeteg pénzt kaptak azért, hogy még fennmaradjanak. Ugye most küszködnek, mert a nagy multik, akár a Lidl, Aldi, a Spar, meg minden viszi el a vásárlókat, a kisboltoktól, kis településekről beszélünk, hiszen rengeteg ilyen kis település van ugye Magyarországon. És a postáknak nem éri meg már ugye az üzemeltetése, ezért úgy gondolták, hogy a boltokba beviszik, és különböző pályázati pénzekhez kötötték úgy, hogy csak akkor kapják meg a pályázati pénzt egyébként, ha a postát is beleteszik, például voltak itt fincsiségek, de itt még van egy olyan hírem, hogy 2022. november 12-én, tehát egy évvel ezelőtt 211 település 366 postája zárt be. Sokaknak több 10 kilométert is kell most utazniuk, hogy egyáltalán postához eljussanak. A bezárás a háborús helyzetre való hivatkozással történtek, mert ugye ezeknek a településeknek a határában háború van. Nem, amúgy értelemszerűen. Na mindegy, de biztos befolyásolta ez is. Hú, te jó ég. Na mindegy, Magyarország. Tehát tovább a rezsi problémák miatt ezt megértem. Tehát, hogy de ez a hülye indok, szerintem ez a háborús, ez úristen, hol vagyunk? Na, gyorsan ezt elmondom, hogy hogy működik a posta program, és akkor utána beszélgetünk róla. Szóval, meghatározott lélekszámhoz kötik azt, hogy mennyi fix pénzt fizet a posta azért, hogy ezt ellátod. Tehát ez egyébként egy érdekes, furcsa franchise, hogy te úgy csatlakozol valakihez, hogy ő még fizet azért, hogy te ellásd ezt a szolgáltatást. És az ő rendszeréket használod, mindent ők tanítanak egyébként be, hogy ezt az egészet meg tudsz csinálni. Értelemszerűen például a nagykanizsai hölgy, ő már korábban is postás volt, tehát hogy nem kellett neki képeznie magát. Van egy fix pénz, ami több ezer fős lélekszám esetén, attól függ, hogy mekkora területet látsz el, ott ilyen havonta 260 ezer forint, ami nem nagy pénz, pont párom küldte egyébként ezt a hírt. Beszélgetünk, hogy lehet 260 ezer. Na, de tök érdekes, hogy kapsz még plusz jutalékot, általában ilyen 100 forintos tételek, például egy levélfeladás. De én belinkeltem ezeket egyébként, itt van egy PDF, lehet, hogy ti is meg tudjátok nyitni, de az olvasóknak is belinkeljük, és akkor meg lehet nézegetni. Meg a beírjátok a Google-be, hogy posta partner, ott lesz igazából az adatok. Na és akkor igazából ezen kívül bármilyen szolgáltatás beletehetünk igazából a postánkba, mert nem a posta a lényeg, hanem te egy vállalkozó vagy, akinél van egy posta szolgáltatás, tehát nincsenek ilyen nagyon kikötések. Jó, gondolom azért van valami, mondjuk sexshopot nem lehet így ugye üzemeltetni, gondolom. Elég hibrid lenne, nem? Na, de például lehet átvevő pont értelmszerűen, bármi más is árulhatsz benne. Nekem a Nagykanizsainál volt furcsa, ugye a Nagykanizsának a Kiskanizsa város részén nyílt meg így egy posta, ahol még plusz egy fő munkavállalót is tud foglalkoztatni a vállalkozó, és mert nyitás napján óriási volt a tömeg. Na most én itt több kérdésem van. Megéri ezt csinálni? Van ennek piaca? Vállalkozók elláthatják-e ezt az egészet? Bár ugye a posta szabja az árakat, szóval nagyon nem tudsz vállalkozóként fix áraid vannak, mint egy dohányboltba, tehát nem tudsz nagyon mit nyerni rajta.
Hát valahogy, amit az állam üzemeltet, az egyébként ritkán nyereséges. Nem tudom a konkrét okát ennek, hogy ez miért van. Valószínűleg teljes szemléletmód hibázik, tehát amit egy piaci alapokon nevelkedett vállalkozó meg tud valósítani, hogy itt fejleszt, ott fejleszt, akár belenyúl folyamatokba, hoppá, mit tudom én, digitalizál valamit, és akkor amiért eddig két embert fizettek, azt most már egy is meg tudja csinálni. Hát, szerintem azért sok ilyen aprósággal lehet megoldani azt, hogy valaki profitosan tud működtetni valamit, amit az állam nem.
Jó, de itt megvédeném a Magyar Postát, azért értitek, csomagszállítást ugyanúgy az MPL, az most lehet rosszat is mondani róla, jót is, mint mindegyikről, az beindította. Szerintem ott is elég sok automatizációt használnak, van már online check befizetés, tehát hogy rengeteg olyan dolog van benne, amit azért innováltak az elmúlt időszakban, ezt így nem lehet mondani, viszont akár a hazai gazdasági körülményeket, akár a tendenciát, hogy értelemszerűen kevesebb levelet adunk fel, én nem voltam postán, meg nem mondom mióta.
Hát igen, viszont akkor meg ugye ez, amit itt mondtál, hogy bezárt 366 posta, itt kijön az, hogy kis településeken, piaci alapon akkor ugye méretgazdaságosság miatt nem lehet fenntartani. Nyilván ja, Budapest közepén az a posta, ahol megfordul egy nap 1000 ember, az jól működik, ami meg vidéken van, az nem. De akkor azt meg nem is piaci alapon kell kezelni, nem kell átadni vállalkozónak, akkor ott el kell fogadni, hogy azt az adó forintokból fenn kell tartani, mert akkor viszont ez egy olyan szolgáltatás lesz, hogy van a kis településen is posta, mint hogy van a kis településen is közvilágítás. De itt valószínűleg azt sem éri meg.
Ja, de itt is érdekes, tehát mondom, fix pénzt fizet. Tehát, hogy ez egy ilyen, nem tudom, fordított
trend. Ezt a részt egyáltalán nem értem.
Hát ez benne valószínűleg egy picit a társadalmi része is.
Én igen, pont ezért gondolom, hogy valószínűleg nem, ez nem az a tuti biznisz, hogyha ha úgy kell pályázati pénzek meg a feltételihez kötni, hogy akkor kapod, hogyha csinálod, hogy ezért fizetünk, hogy csináld, ez valószínűleg ez nem az, amiért kapkodnak a vállalkozók, hogy postát üzemeltessenek.
De milyen jobb behatárolható célcsoport? Figyeljetek, aki postára jár, az biztos egy olyan buyer persona, akivel mást is lehet csinálni. Nem tudom mit.
Hát meg, jó, mondjuk ez nem azt mondom, hogy falu, mert ez végül is Nagykanizsa. Az mekkora település?
Hát ezt így nem tudom, több 10 000. Már régóta néztem a statisztikákat így Nagykanizsáról, de az a Kiskanizsa városrész, az csak pár ezer.
Mert ugye, ha ilyen kisvárosokról beszélünk, akkor ott megvan az, hogy van egy olyan vállalkozói réteg, aki igazából eleve nem azért lett vállalkozó, hogy a következő Apple-t megépítse, és milliárdos árbevétel. Ott egy csomó olyan vállalkozó van, aki, most csak mondok valamit, mert van ilyen a rokonságomban, nyitott egy zöldségest. Soha nem volt célja, hogy ebből országos hálózat legyen neki, azért volt egy zöldségese, mert kellett a városba egy zöldséges. És valószínűleg azért jól el voltak belőle, jobban, mint hogyha valami alkalmazotti munkát végeztek volna, és akkor ilyen lehet ez is.
Aha. Hát jó, biztos, hogy fix pénzt hoz, az tény.
Igen, szerintem egyébként ez teljesen valid, és valószínűleg egy post, tehát egy akármilyen postának sem a levelek feladásában van nagy bevétele, hanem hogy ott is van a upsell, meg egyebek.
Ja persze,
hogy,
biztosítást adnak el.
Igen.
Meg hát a csomagküldésen el tudom képzelni, hogy van profit, mert nem sokkal olcsóbb a Magyar Posta, mint mondjuk a GLS, és a GLS piaci alapon megél azokkal az árakkal.
Hát igen, meg én is, amilyen ritkán járok nálunk a postára, ugye sok idő eltelik egy-egy látogatás között, és azt figyeltem a múltkor, hogy már ez a kis bolt, amit beleraktak, az egyre nagyobbra nő. Tehát mindig is volt mondjuk egy pár újság, de most már sokkal nagyobb a magazinválaszték, csoki, nasi, kis ajándék, tehát hogy egyre több mindent meg is lehet venni ott a postán, ami, ami gondolom, hogy nagyobb ára is tudnak.
Egyébként az ajándékot már, hogy mondod, tök jól nézek ki egy ajándékbolt így beleépítve.
Igen, egyből fel is tudod adni.
Ja, egyébként igen. De az ajándékbolt, ez például is ki lehet egy ilyen kombinációba. Meg hogy akár, mert ugye most úgy is van, hogy az tehát keresnek a posta a partner, posta partnerhez még csatlakozó cégeket, és lehet, hogy pont ugye ebbe is lehet gondolkodni, hogy akkor na, van egy XY vállalkozásom, és akkor hozzáteszem még, mert persze sok idő, itt például a kiskanizsai, az aztán fél évbe telt, mire ezt megnyitották. Jó, szerintem ezt lezárhatjuk.
Business Insidernek van egy friss felmérése, meg az valami intelligent nevű intézetnek is van egy friss felmérése, és mind a kettő arra jutott, hogy a jelenlegi vezetők, HR-esek, vezérigazgatók, cégtulajok egyszerűen nem tartják alkalmasnak a Z-generációt a munkavégzésre. Milán, te alkalmasnak tartod a Z-generációt a munkavégzésre?
Erre eszembe jut egy konferencia, amin voltunk előadók, tudod, YouTube, meg ilyesmikről beszélgettünk, és ott panaszkodott az egyik vállalkozó, bele is mondhatom, ilyen mondhatjuk, hogy tévéseknek segítettünk, és ott volt egy olyan megjegyzés, hogy hát ezek a mai fiatalok már máshogy akarják fogni még a kamerát is, meg hogy más műsorokat akarnak csinálni, és nem akarják azt, amit mi régen.
Ne!
De ez volt a baj.
Komolyan!
És akkor ugye arról tartottunk, és arról vitatkoztunk, hogy a helyi tévéknek vajon kell-e a YouTube-on szerepelniük, és nem úgy a YouTube-on, hogy az van, hogy mondjuk XY város, és akkor híradó 2023-11-07, hanem mondjuk annak van egy címe, vagy egy cover fotója, vagy hogy egyáltalán lehet, hogy a helyieket ugyanúgy érdekelhetni YouTube-on mondjuk a helyi hírek. Ez egy érdekes felvetés. Na, szerintem valahol ilyen lehet, de kíváncsi vagyok még, mit mondasz erről.
Na, azt mondták, hogy a legtöbb, vagy hát nem a legtöbben nem fogok ilyen clickbaites mondatokat bedobni, 40% mondta azt, hogy ő szíve szerint fel se venne 1997 és 2012 között születetteket. Az okok között a friss diplomások túlzott önértékelését, kommunikációs hiányosságait és rossz munkamoráját emelték ki. Diana Gajewski, amerikai egyetemi professzor kiemelte itt az eredmények tükrében, hogy nagyon könnyű ezt a generációt szidni, de azért árnyalja a helyzetet, hogy a Covid alatt végezték az egyetemet.
Aha.
Szóval nem feltétlen csak az ő hibájuk az, hogy rosszul illeszkednek be a munkavilágába. Ugye otthonról végezték az egyetemet, nem tanultak meg úgy szocializálódni, mint az, aki rendesen bejárt az órákra. Azért az egyetemnek egy nem titkolt célja az, hogy valahol a munkára is elkezdjen téged felkészíteni, és hát azért, aki teljes home office-ból végzett el egy szakot, ott ez elég durván kimaradt. Itt mondott ilyeneket, hogy nyilván nem tanulták meg, hogy kell rendesen öltözködni, hogy kell viselkedni a munkahelyen, stb. És hát itt keresgéltem még, azért ez a Z-generáció munkamoráját szidó narratíva, ez egy nagyon-nagyon elterjedt dolog. Tehát az ilyen nagy online magazinoknál, hogy mit tudom, Bloomberg, meg Forbes, meg stb., ott nagyon... Hát szeretik így körben nyaldosni ezt a témát, és így egymás vállát megveregetni az 50 pluszos fehér férfi vezérigazgatók, hogy jaj, ezek a gyerekek, ezek már nem dolgoznak, húrdúr.
Hát ebben az a jó, hogy ezt így 2000 éve mondják, hogy a mai fiatalok már nem akarnak dolgozni.
Van is egy ilyen idézet.
És ezt is írtam föl. Vagy a saját gondolat menetemet elmondom, aztán ezt megköpködhetitek. Én arra jutottam egyébként magamban, nem vagyok Z-generációs, úgyhogy nincs akon védeni őket. Mégis úgy gondolom, hogy alapvetően nem ők egyébként csak a probléma forrás, és nincs olyan, hogy nem akarnak dolgozni. Szerintem, ahogy Eszter is elkezdte mondani, itt generációs szakadék van. Egyrészt mindig is volt generációk között különbség, és szerintem a mostani felgyorsult, technológia vezérelt világban ez igazából nagyobb lett. Tehát ami 1890 és 1920-ban születettek között volt, annak most lehet, a duplája is van. Még kevésbé értik egymást a most 50 év felettiek és a friss pályakezdők. És hát bejön itt egy ilyen dolog, hogy nem az, hogy az égenerációsok nem akarnak dolgozni. Én azt érzem, hogy nem akarnak azokon a munkahelyeken dolgozni, amit, amit a baby boomer generáció nyújtani próbál. Egyszerűen nem találkoznak az elvárások egymással, teljesen mást várnak el ők a munkahelyüktől, meg a főnöküktől, a főnökök meg mást várnak el a pályakezdőktől, meg az alkalmazottaktól. Igen?
Tart még a gondolatmeneted?
Nem olyan határozottan, úgyhogy közben lehet szólni.
Szerintem ebben az a poén, hogy azt mondják az 50-es cég tulajok, megvezetők, hogy ezek a mai fiatalok már nem akarnak dolgozni, hogy a mai fiataloknak akármit is akarnak, nekik is pénzbe kerül a kenyér, meg az albérlet. Mm. Tehát ha nekik nem lenne más választásuk, mint ezeken a hagyományos munkahelyeken dolgozni, akkor ott dolgoznának. Ha most mégis megélnek a mai fiatalok, most az Z-generációsokról beszélünk, azok is 25 évig bezárulak, tehát azok is már fiatal felnőttek, akik akár a saját lábukon is állnak. Tehát, hogyha ha ők nem dolgoznak ezeken a munkahelyeken, akkor valahogy máshogy van bevételi forrásuk, és akkor ők köszönik szépen, jól vannak. Tehát, hogy szerintem a cégeknek van munkaerő problémája, akkor elég nagy luxus azt mondani, hogy nem akarnak fiatalokkal dolgozni.
Hát igen, de valószínűleg ez a kifogás. Tehát, hogy nem találják a fogóckodást, hogy hogyan adjanak munkát egyáltalán egy Z-generációsnak. És ugye megszokták igen. azt, hogy van egy munkavállaló, aki megelégszik azzal, hogy felvetted, és akkor több éven keresztül ugyanabban a pozícióban van. Nehezen emésztik meg a cégvezetők, amit egyébként nekem is az elején értelemszerűen meg kellett, hogy lehet, hogy van olyan munkavállaló, aki csak pár évig lesz itt, és hogy azt el kell fogadnod, hogy ez már eleve egy új világ, ez majdnem olyan, mintha egy kicsit úgy néznénk, hogyha nézünk egy munkavállalót, mintha egy szabadúszót bíznánk meg, azt is lehet, hogy csak időszakosan. Neked kell törekedned arra, hogy ő belőle kihozd a maximumot, ameddig ugye nálad van, vagy tehát nem az, hogy kisajtolni belőle, nem úgy értem, hanem hogy értelemszerűen azt jó használd. Ehhez viszont új munkafolyamatok kellenek, teljesen új berendezkedés. Ezt azért se értik meg a vezetők, mint amikor hozzám jönnek konzultációra, és azt már több podcastben is meséltem, hogy itt mellettünk van egy coworking iroda, és ledöbbennek azon, hogy emberek egy laptoppal tudnak bizniszt csinálni, vagy vállalkozást, és hogy nincsen semmi más, hanem egy laptop, talán bármilyen más eszköz még, tablet, meg ilyesmi, de hogy digitális, és hogy semmi más nem kell, és ezen meglepődnek. Na most a mostani fiatalok pedig szembe találkoznak ezzel, hogy látják ezt a mintát, ők könnyebben beveszik, mert ők el is képzelik, vagy ők el tudják képzelni, hogy van ilyen. És akkor ezért van egyfajta súrlódás, hogy értelemszerűen ők, hogyha munkavállalók is akarnak lenni, akkor ők ott akarnak valami önmegvalósítást, és ezt sajnos a legtöbb cégnél nem engedik. Például volt itt egy gyógyszergyártó cég, és táplálék kiegészítőt is árul, meg gyárt, meg minden. Ott képzeljétek el, hogy egy fiatalt felvettek, mert hogy kéne ugye a közösségi médiát csinálni. És több mint 1 milliárd forgalmuk van, tehát azt mondani, jól prosperáló cég, az online szart, nagyon, de még annál is, és a konkurencia ugye meg jön közbe, és gyalulja őket, és erre a marketinges felmondott, a marketinges, képzeljétek el, a friss fiatal marketinges, ugye miért? Mert ugye valószínűleg egyébként Z-generációs volt, és nem engedték érvényesülni. Tehát több mint valószínű így dobták vissza az elképzeléseit, az ötleteit, mert jaj, így nem kommunikálhatunk, gondolom, ilyesmi szöveget.
Meg a legjobb, az ez nálunk nem szokás.
Ja, ez nálunk nem szokás, igen. Tehát, hogy ez nem az Z-generáció hibája, hanem az oktatási rendszer hibája, hogy nem tanít meg minket kommunikálni, előadni, más szerepekbe úgymond játszani, hogy más szerepen van, valamikor én vagyok a ki vezető, aki a döntéshozó, valamikor én vagyok az alárendelt, és hogy több ilyen szituációval nem találkoznak a fiatalok, és ezért a munkahelyen pedig ugye így ilyen furcsa helyzetekbe kerülnek. Közben meg ugye ők meg egyébként vágyakoznának erre, csak nem is tudják, mihez nyúljanak szegények.
Azért elég sok olyan HR témájú minden cikk és tartalom kezdődik úgy, hogy Magyarországon a HR az egy ilyen elhanyagolt terület és dolog, és itt jön be, amit mondtál is, hogy ugye a cégek se tesznek aktívan azért, hogy ezeket a fiatal munkavállalókat megtartsák, meg motiválják, mert nem is feltétlen kell úgy gondolkodni, hogy hát igen, 2 évnél többet úgyse húznak le itt. Igenis lehet aktívan tenni azért, hogy hűséget építsenek ki, meg igen, valami lojalitást, és akkor lehet, hogy ott maradnának tovább is. Csak aki a 90-es években kezdett mondjuk vállalkozni, az megszokta, hogy akkor felvett embereket, és azok az emberek a mai napig nála dolgoznak, majd mostanában fognak nyugdíjba menni, 40 év alatt körülbelül 4-szer kértek fizetésemelést, és soha fel sem merült bennük, hogy munkahelyet váltsanak. És ez például biztos, hogy furcsa a mostani generációkban, de ez már nem is az énél, ez már az Y-nál is megvan, hogyha nem tetszik egy munkahely, akkor tovább lépünk.
Oké, de én most bedom neked másikat, hogy összehúzva ezt a hírt egy korábbi hírrel, ahol meg az volt, hogy a CEO-k, akik valószínűleg ugye sikeresebbek, mert valószínűleg ez a vélemény az inkább egyébként a sikertelen ebbeknél van, hogy vagy akik éppen már lejtmenet előtt állnak, lehetne erre tőzsdézni egyébként, na, de hogy kideríteni, hogy ki az, aki ilyen hülyén gondolkodik, és akkor sortolni a részvényeket. De nem erre akarok kiukadni, hanem van egy másik hír, amiben a CEO-k meg fiatal generációktól merítenek ihletet, és úgy dolgoznak együtt, hogy bevonnak egy Z-generációt,
ja,
hogy
az a jobban megértsük. Reverse mentor program, igen, és hogy digitális eszközökre.
És szerintem ez tök jó lehet, és tudjátok, miért mondom? Mert most ugye ment a Kevines interjú, és mindenkinél átvitt egy olyan dolgot, hogy basszus, hát ez a fiatal srác, bárki, aki a Kevint felvenni az elkereskedelmi cégébe, kilőne.
Yeah.
De tuti kilőne. Tuti. De van most egy másik 22 éves csalszi, aki majd jövő héten kerül fel a podcast majd, ott is azt látod csak, hogy fú, hát ha ő nálam lenne, vagy például ő nem saját magának építeni a bizniszt egyébként, Amerikában, hanem valamelyik hazai porcelángyártóval kezdene el együtt dolgozni, lehet, hogy újra tudná pozícionálni a márka magát, vagy pedig legalább egy részlegét, vagy új részlegét modern tudna lenni. Amitől egyébként például én félek, hogy majd 20 év múlva, majd a Minner az nehogy ilyen begyöpösödött gondolkodású csapat legyen, tudjátok, hanem és majd akkor mondjuk majd, hogy jó, akkor nem az alfát mondjuk, szerintem, de valami utána más lesz.
Szerintem egyébként a következő generációk között már pont itt valahol emiatt a digitális érettség miatt kisebb lesz a különbség. Tehát szerintem messze a legnagyobb szakadék az a most éppen nyugdíjhoz közelítő vezetői réteg, és a teljes mértékben digitalizációba felnőtt fiatalok között van. Tehát közted, és valaki között, aki majd 10 év múlva végez egyetemet, szerintem nem lesz akkora szakadék, mint most. Ez szerintem most van egy ilyen
csúcspontja. Hát ezt ti érzitek. Én nem. Ja. Mármint, hogy én szerintem, tehát hogy én azért érzem a fiatalok között. Jó, de abban igazad van, nincs akkora szakadék, viszont azért én...
Hát szakadék az mindig lesz, és mindig is volt.
És mindig is volt, igen, egyébként a BBC-nek van erről egy tök jó gyűjtése, ha mindenféle ilyen történelmi szövegeket gyűjtenek össze, ilyen történelmi emlékeket, hogy mikor, hogyan és miért szítták a fiatalokat, és mindig is azt gondolta az idősebb generáció, hogy a fiatalok lusták, bárdolatlanok és önzők, ahogy most is ezt sokszor elhúzzák a Z-generációra. Egyébként én még csak arra akartam, tök jó ilyen üzleti gondolatok voltak, én arra akartam még itt reflektálni, hogy lusták-e, és egyébként ezt a kutatások meg a számok se bizonyítják be, hogy lusták lennének, sőt, egyébként már ezekről a számokról is beszéltünk korábban, de a KSH-nak a kutatása szerint már nagyjából minden negyedik Z-generációs munkavállalóként jelen van vállalatoknál, és egyetemistaként pedig sokkal többen vállalnak főállást, mint a szüleik, tehát az X generáció tette egyetemista korában, és ez egyszerűen csak a kényszer, hogy különben nem tudnának megélni. Ez az egyik statisztika, a másik pedig ugye a Deloitte-nak az a 2023-as globális felmérése, amiből az derült ki, hogy a Z generációnak közel fele, 46% a másodállásban is dolgozik. Tehát nekem lehet, hogy mindenki ismer, vagy van előtte ilyen sztereotipikus lusta fiatal, de az nem jelenti azt, hogy az egész generációt lehet ezzel általánosítani.
Aha, igen, igen, ez régen is volt ilyen.
Igen.
Hát hajrá, akkor Z generáció, meg a vezetőknek is érdemes lenni nyitottan állni hozzájuk. Nagyon sokszor ha van egy gépünk, azt szeretjük javítgatni, arra általában költünk, meg minden, és milyen érdekes, hogy egy munkavállalót, ami ugyanúgy erőforrás, azt meg így nem kezeljük. Ő is úgymond áramolhat, mert hogy nem tudom, rossz a kedve, demotivált, amivel nekünk foglalkoznunk kell, vagy őt motivációba tenni. Hát érdemes olvasni a Minnert, és egyébként itt, ha már el tudom lőni, hogyha valaki ebbe szeretne fejlődni, a minden előny előfizetést mindenkinek ajánlom. minner.hu/előny, ugye előny, úgy kell írni ékezet nélkül. Előny.
Na menjünk egy jó vitás témára, borra valók.
Hát igen, gondoltam, hogy ha már itt kifakadunk a generációzáson, akkor folytathatjuk ezt a rage-elést a borravalós rendszeren. Azt hiszem mindenkinek megvan, amikor a Voltban vagy a Fudorában rendel, és akkor ott kérdezgeti, hogy akarsz-e borravalót hagyni, és akkor nem tudom, esetleg bunkóbb futár még szóvá is teszi, hogy hol ajatt. Na hát ennek az extrém változatát láthatjuk most Amerikában, ahol a DoorDash, az szintén ilyen kiszállítós alkalmazás, egy olyan funkciót vezetett be. Igazándiban megpróbálják meggyőzni a vásárlókat, hogy hagyjanak borravalót, még azelőtt, hogy megérkezne a rendelés, ugye az appon keresztül rendeléskor. Ezt úgy teszik meg, hogy hagyják a futárokat válogatni, a futárok előre látják, hogy egy rendeléshez tartozik-e borravaló vagy sem, és eldönthetik, hogy melyiket milyen sorrendbe fogadják el. És figyelmeztet is egyébként a DoorDash, amikor $0 írsz be jacként, felugrik egy ablak, és mondja, hogy adjál borravalót, hogy gyorsabban kiszállítsa a futár a rendelésedet, mert hogy a futárok eldönthetik, hogy milyen sorrendben akarják elvállalni, és elutasíthatják azt a rendelést, amiben nincsen borravaló.
Jó, hogy nem lebassz, hogy... No, hát, ne legyél spúr.
Én nem fizetem őket rendesen, de te ne legyél spúr.
Így van,
tehát,
így hogy, van.
Igen, ez az ötlet, hogy ha nincsen borravaló, akkor várhatsz hosszabban a kajádra. És a cég szóvivője, Jen Rosenberg, nem tudom, a TechCrunch-nak nyilatkozott, azt mondta, hogy mint független vállalkozók, a futároknak teljes szabadságuk van az ajánlatok elfogadására, vagy elutasítására, és annak alapján, hogy mi az, amit értékesnek és jutalmazónak találnak, így dönthetnek, és bár a vásárlók túlnyomó többsége hagy borravalót, azok az ajánlatok, amelyek nem tartalmaznak borravalót, kevésbé vonzónak tekinthetőek. Hát ez érdekes, és remélem, hogy semmilyen voltos vagy fudórás termékfejlesztő nem fog ebből meginspirálódni. Tudom, hogy Amerikában más a borravalónak a kultúrája, ez tény, de szerintem ez akkor is eléggé durva a fogyasztóval szemben.
Igen, mert ezzel történik az, hogy már nem önkéntes a borravaló. Tehát igen, konkrétan szolgáltatásbeli minőséget választhatsz azzal, hogy adsz-e borravalót, így pedig igazából egy plusz díj, egy kényelmi díjjá válik. Nem pedig az önkéntes borra, ezt már nem is igazán nevezhetjük szerintem annak.
Ez körülbelül egymásra licitálsz a többi rendelővel.
Priority fee-nek kéne nevezni, igen, nem tipnek egyébként.
Hát ez egy, igen, mindenképp etikátlan. Tehát, hogyha nézzük, ugye sokszor van az, hogy minden csoportban így néha-néha jön egy kis odaszúrás, hogy mondjuk egy picit tényleg kapitalistába, mondjuk egy csoport is, meg mi is, meg minden. Értem, szerintem üzletről van szó, a pénzt kell nézni. Viszont pont ezt fogom majd felhasználni arra, hogy viszont itt ez a határ, ami úgy gondolom, hogy ez már átlép azon, ami így etikus lenne, és ez teljesen etikátlan, hiszen a fogyasztó az csak azt akarja, hogy szállítsák ki neki az ételt, és már fizetsz a szolgáltatásért. Tehát te utólag kell, egyébként ez is rossz ezekbe a rendszerekbe, hogy én utólag döntsem el. Tehát jöjjön fel az applikációba az, hogy én adok-e borravalót, utólag, mert elégedett vagyok ezzel a kiszolgálással. Azzal fogom őt motiválni. Jó, persze, érdekes lehet, hogy így nagyobb kedvel viszi majd ki a futár, ezt is értem. De szerintem egy idő után őt már ez nem fogja motiválni, hiszen csak azokat fogadja el, ahol nagyobb a borravaló. Viszont az úgy sokkal jobban fogná, vagy húzamosabb ideig motiválja az, hogy na, én most ezt jól kiszállítom, kedves leszek, nem csak úgy oda dobom a kaját, meg minden, hanem tényleg mosolygok, kiszállítom, és majd utólag valószínűleg kapok borravalót. És hogy akár átadok egy papírt, igen, hogy figyelj, ne felejtsd el a borravalót az applikáció, vagy valami hülye rendszert kitalálnak, amivel jön. De miért adnék előre? Például az éttermet is, miért jó, ott ugye azért voltnál várhatsz, és majd utólag rakod, de a borravalót azt előre kell beállítanod.
Igen.
Hát itt én talán azért bíznék abban, hogy egyébként ezt Európában nem fogják meglépni, mert Amerikában nagyon-nagyon elvetemült a borravaló kultúra.
Ja.
Tehát az, hogy ott egyébként is ilyen 20-25%-okról beszélünk, egyáltalán nem opcionális, hogy adsz-e. hogy ha nem adsz, akkor szinte leköpnek. Én nem tudom, hogy az náluk hogy alakult ki, de...
Mondom, hogy hogyan. Azért, azt nem tudom, hogy hogyan alakult ki. Azért van így, mert aki olyan munkahelyen dolgozik, ahol van tipikusan borravaló, mint a pincér, annak az államilag meghatározott minimálbére valami tizede a rendesnek. Tehát a kötelező minimálbérük az nagyon-nagyon alacsony. Elfogadta a társadalom, hogy azokat, akik borravalóért dolgoznak, ők valójában ők fizetik meg, és ha nem hagynak borravalót, akkor nem keresnek semmit körülbelül.
Oké, de akkor a rendszer hibás.
Hát
hibás.
Abszolút, abszolút, igen.
1938-ban a legelső minimumbér törvény elfogadásakor benne volt az, hogy az éttermi dolgozókat ebből kihagyták. Így kvázi egy törvény tette legálissá azt, hogy őket a borravalókon keresztül fizessék meg az emberek, és ne kelljen az étterem tulajdonosnak, vendéglátósnak megfizetni a felszolgálókat.
De ez mi lehet az oka? Nem adó elkerülés. De nem persze tudom. Biztos, hogy jobb borravalóból fizetni a munkavállalót, mint azután leadózni.
Most jelenleg, ha jól írja a Google, a normál, az alap minimálbér az óránként valami 7 egész valahány dollár az USA-ban, ami egyébként az is nem valami sok, és aki meg kap legalább havi 30 dollárt borravalóban, annak csak 2 dollár 13 cent a minimálbér óránként.
Tehát, hogy ahhoz van kötve a törvény, hogyha mekkora minimum, ami borravalót kapsz.
Ha eléred a 30-at, az mindegy, hogy 30-at vagy 2000-et kapsz borravalóban, akkor a minimál béred az óránként 2 dollár 13 cent.
Jó ég. Ez nagyon durva.
Abszolút, ez egyébként szerintem nevetséges, hogy inkább az egész ország elfogadja, hogy akkor nagy jattot kell adni, mint hogy ezen változtassanak, de hát gondolom ez az individualista kultúrának meg az önmegvalósításnak az eredménye. Azt nem tudom, hogy a futároknak milyen bére van. Szerintem nem normális, hogy ezt ennyire elfogadja mindenki, és inkább egy ilyenbe belemennek.
És mit gondoltok egyébként, hogy így teljesen a borravalóra van kihegyezve a fizetésük a felszolgálóknak például?
Gyanítom, hogy igen.
Ők jobbak? Ettől jobb a kiszolgálás vajon?
Hát itt valahol azt írják, hogy nagy átlagban az Egyesült Államokban a kiszolgálás az nagyon jó. Tehát, hogy pont emiatt mosolygósak, kedvesek, beszélgetősek, mert nekik ugye jobban a borravaló múlik a megélhetésük, mint itthon. Csak közben meg ugye a probléma elmögött mindig az, hogy ezt nem követik le az Egyesült Államokban az étterem és szolgáltatás és vendéglátás árak. Hát ugyanannyit fizetsz egy kajáért, mint mondjuk a New Yorkban, mint Londonban, csak New Yorkban még 25% borravalót rá kell tenned.
Igen.
Hát jó, hogy itthon nem terjedt el, még így is mindenki egy kicsit morcos a borravalóra, meg ugye nálunk most már van kötelező szervizdíj, ugye, és nagyon sokszor az éttermek ugye elég durván alkalmazzák, és hogy és akkor szokták mondani, kedvencem, és ez még a Balázsékban is volt szó, és a Rákóczi Feri is beszélt róla, hogy nem, az ugye a kötelező szervizdíj, azt kötelezően el kell költeniük a munkabérre, meg minden, én értem, de kifizetem a kaját, azt is költheted a bérre, még miért dobnak rá egy ilyet, és ja, és azt mondja erre, ez nem borravaló. Hát igen. De érted? Hát de arra költöd, ember.
Jó, hozták egyszer nekem is a számlát, felszolgálási díjat tartalmaz, azt mindig megkérdezem a reflexből. Vagy nem, a szerviz díjat tartalmaz? Igen, de az nem a felszolgálás díja.
Durva.
Így fogalmaztam meg kedvesen, hogy igen, de az nem a borravaló. Én meg így néztem rá, és pislogtam, hogy ok. De üsd be azt, ami ott van.
Egyébként ez annyira furcsa, hogy ez semmilyen más iparágban nem lenne elfogadott. Gondold el, hogy bemész a Lidlibe, és kiírja a csokoládé, nem tudom, 800 forint, de ez a dolgozók bérét még nem tartalmazza. Hogy...
Igen.
Ez egy érdekes dolog. Hát, borravaló, kíváncsiak vagyunk, hogy ti mit gondoltok róla, úgyhogy kommenteljétek be nyugodtan, és hogy egyrészt az amerikaira reagálva, hogy ti mit tudtok erről, vagy más országban mit tapasztaltatok, akár Európában. Szerintetek ezzel mit lehet kezdeni? Az biztos, hogy nagyon nehezen fognak átállni, de hát már mennyi a generáció felnőtt, hogy ez senkit nem zavar? Lehet, hogy csak mi látjuk rosszul. Buborékba vagyunk.
Hát igen.
Túl mélyen a kultúra része.
Igen, de hogy nem tudom, hogy az én igazságérzetemet, már ahogy beszélünk rajta, úgy is idegesíti, hogy miért hárítja át egy cég azt, hogy az alkalmazottait rendesen meg tudja fizetni az ügyfeleire. Hát, hogyha nem tudod kifizetni ezzel az alkalmazottat, akkor te nem vagy egy jól működő cég, akkor nem érdemled meg, hogy ott legyél a piacon.
Hát igen, és akkor ezzel szemben, hogyha megnézitek, Amerikában azért nagyon sok gyors étterem van, ott viszont ugye már teljesen máshogy működnek, és ott ugye a kaja árba benne van, úgymond a munkavállaló fizetés, ott nem tudom, hogy mi, majd nézzünk utána, de szerintem nincs ott a Mekiben, hogy adsz borravalót.
Csak nem.
Még.
Még, ja.
De nem, csak hogy értitek.
Kivéve, ha DoorDash-re rendelsz.
Van olyan vendéglátó, így értem ezt, hogy Amerikában, ahol értelemszerűen pont a jellegéből adódóan nem tudnak ilyet alkalmazni, uh-huh. és mégis működik.
Uh-huh. Igen.
Amit mindenképp ki szeretnék emelni, hogy kövessetek minket YouTube-on mindenképp, tehát hogyha még nem tetted meg, akkor gyors feliratkozás, mert akkor a versenyünkről is értesülsz, és azért elég izgalmas lesz szerintem, tehát hogy mindent megteszünk érte, hogy inspirálódjatok, és olyan gyakorlatias műsor legyen, amit utána minél többször meg tudunk csinálni, tehát hogy mi is igyekszünk, illetve a többi hírszemlét is nyugodtan hallgass, meg a többi videót, meg interjút, meg podcastet, mert azért a YouTube csatornánkon elég sokrétű tartalmat találsz, úgyhogy hajrá, YouTube-ra fel! Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok.